hatóság drusba. Ne feledd el, hogy ki vagy!
És ezzel gondolatokba merülve lehorgasztott fejjel lépegetett a nevezetes helyszín felé. Mikoron pedig felütötte a fejét, meghökkenve látta messziről, hogy a páva előtt nagy népcsődület van, asszonyok, férfiak és suhancok verődtek össze, nevetgélnek, zsibongnak, és kíváncsian nézegetnek be a kapurácson. De hogy mi végre volt az a nagy népcsődület, azt csak legközelebb mesélem el. Ki érti a szívnek koppanásait, kedves felebarátaim? Születik-e valaha tan, tudós professzor, vagy egy végtelenül egyszerű ember, aki megfejti a világnak e húscsomó legbelső törvényeit? Vagy azt, hogy egyik érzés a másikat miért löki félre, vagy ellenkezőleg támogatja meg egyetlen pillanat alatt? Nem tudom. Nem tudom. Csak azt tudom, hogy mire a három angyal patikához ért, Druzsba tanár úr szívében is így kavargott föl egyszerre több vihar. De melyik győzi le a másikat? Most úgy érzi, a kötelesség viszi a fehér pávába, hogy számon kérje Jahodovszka asszonyt, amiért rosszul neveli leányát, a Sipsiricát. De vajon tényleg a kötelesség a keresztapai parancs vezeti lábát? Vajon nem azért indult el, mert látni akarja a nőt, aki úgy érzi becsapta, mikor nem neki nyújtotta kezét. Az aggódó keresztapa baktat itt előttünk, vagy az aggódó szerelmes férfi? Az anyáért megy, vagy a lányért? Nem tudhatjuk ezt sem, és a tanár úrnak sem maradt több ideje a gondolkodásra, mert ahogy a páva utcájába ért, meghökkenve látta, hogy a fogadó előtt nagy népcsődület van. Asszonyok, férfiak és suhancok verődtek össze, nevetgélnek, zsibongnak, és kíváncsian nézegetnek be a kapurácson. Meggyorsította erre lépteit, sőt, ha nem lett volna tanár úr, még talán futott volna is. Jött vele szemben Kovik doktor, aki mindig ott sertepertél, ahol ügy van, épp csak a betegei ügyével nem foglalkozik.
No csak, Druzsba, mi állatban erre?
Doktor úr, mi történik ott?
Na, ott bizony nagy parádé történik a páváné. Kihaigálja az urát az utcára.
Druzsba úr megdermett a csodálatos hír hallatára.
Lehetséges ez? Ismételje meg, doktor, még egyszer.
Hát elkergeti az urát. Hát mi van abban? A ház az övé, meg az üzlet is az övé. Asszony az a talpá.
A tanár úrnak úgy tetszett, mintha rózsavízzel locsolgatnák, de azért meg volt lepetve.
És hát mi az ok, nem tudja?
Hogy mi az oka, hát tanár úr? Mi szokott az ilyennek oka lenni? Ők ugyan mindenfélét kiabálnak egymásra. De az igazi oka csak az lehet, hogy vagy az úr unta meg az asszonyt, vagy az asszony unta meg az urát.
Köszönöm, doktor úr, a felvilágosításokat, melyek bizonyára közel érintik a valódi tényállaték határait. Bizonyára!
És biccentett a fejével, Egy-két lépést tett előre, majd megállt, habozva a fölött, illő-e ott ilyenkor megjelenni? Nem. Semmi esetre sem. A családi élet szentélyébe nem szabad behatolni. Ezt még a riporterek is hangoztatják, bár megcselekszik. Egy drusba azonban nem tehet ilyet. Tehát nem megy be a pávába. Már most aztán vagy visszafordul, vagy beáll a bámészkodók közé. Kétségtelen, hogy egy igazi gentleman előtt a visszavonulás eszméje a rokonszenvesebb, és így rokonszenvesebb drusba úr előtt is. A csőcselékhez való csatlakozás ellenben undorító. Drusba úr visszafordult hát nagy lélek nyugalommal, de a Májva utca erről a részéről is kellemetlen, sőt elijesztő látvány tárult eléje. Hajcsárok ökörcsordát tereltek errefelé. Csattogtak az ostorokkal, az állatok bőgtek és rendetlenül jöttek, nagy fejeiket megszegve, melyeken rettentő villaszarvak ágaskodtak. Drusbát rémület fogta el. Meg lehet, belső furdalást érzett gyöngéd lelke a szegény, oktalan állatokkal szemben, kiket annyiszor lealacsonyított, midőn tanítványait ökröknek nevezte, vagy csak egyszerű gyávaság volt, elég az hozzá, megváltoztatta útja irányát, megfordult újra, és az utca túlsó oldalára lépegetett át, hogyha elmegy a páva előtt, a szájtátó tömeget, mely a botrányon mulatott, lehetőleg elkerülje. Füleit azonban nem dughatta be gyapottal, mert nem is volt nála gyapot. Úgyhogy mégis hallott a csoportosulóktól némely értelmetlen és különös megjegyzéseket, olyanokat, mint azért a kis békáért, a kis szolgálóért, meg hogy pénzen vett szerelemnek ecet az alja. Aztán olyanokat is, hogy kutya egy asszony, meg mafla egy zsandár. Pontosabbat senki sem tudott, csak hogy vagy a zsandár okozta a patáliát, vagy a kis szolgáló, aki épp ott bőg a baromfiolnál. Egy biztos, mert ezt többek is egyöntetően vallották, Jahodovszka Manusek képéhez vágta a jegyőt. De ha ez még nem lett volna elég, az általános vita közben fölfordult odabent az udvaron a borítókosár, s a hízlalásban lévő baromfiak átbújván a kerítés lécei közt elindultak világot próbálni. Szóval háborús helyzet uralkodott a páva házatáján. Hogy miként is festett a harctér, leírom. Az asztalok, székek mind egy rakásra voltak hordva az udvaron, mögöttük Manusek, a Herkules, ki barikádokat épített belőlük, s azok mögül, mint valami bevehetetlen erősségből hadonászott, lármázott és alkudozott. A két szakácsné, az egyik piszkafával, a másik egy meszelő rúddal igyekezett hozzáférni. Eközben megmutatkozott az ajtóban a páváné, azaz Jahodovszka alakja, kosztros hajjal, felgyűrt ujjakkal fúriaszerűen, amint egy nadrágot hajított ki az udvarra, majd egy inget, majd egy csizmát, majd néhány pipaszárat.
Nesze a cafatod, te cudar! Marsd ki a házamból! Marsd ki az udvaromból! Üssétek a kutyát, ahol éritek! Márta! Zsuska!
Bíztatta a két harcias szakácsnét, kik oda-oda ugrottak, de a Herkules egy széket forgatott maga körül, mintha legyező volna, s emiatt sérthetetlen maradt. Eközben azonban diplomáciai alkudozásokat folytatott az asszonyával.
Franciska, Franciska, adj haladékot, Franciska, ne okoskodj. Ígérem, hogy elmegyek, de nem most szégyen szemre az összeszaladt népek előtt. Elmegyek, az est sötétjében elmegyek, Franciska, szép szerivel, belátom, hogy